Miután a lepedős fiatalember kiugrott a kertbe, óvatosan lopakodott tovább a fal mellett. Érezte, hogy eldől a kimerültségtől. Felette egy recés üvegű, nyitott ablakot látott. Lakószoba nem lehet, csak mosdóhelység. A lepedőt összecsavarva a dereka köré kötötte, azután felmászott a párkányra. Sötét és csend. Belépett a helységbe. Az bizonyos, hogy nincs benne lakó. Fürdőkádat érint a keze. Nem akart sokat járkálni, mert az ajtó hasadéka alatt fény látszott. Egy terítőhöz ért a keze. Majdnem földig lóg. Ez jó. Valami pihenő kerevet a fürdőző vendég számára. Remélhetőleg nem jönnek ide hajnalban fürödni. Gyorsan fellebbentette a terítőt, és a kerevet alábújt. Nyomban elaludt. Arra ébredt fel, hogy Ranke doktort boncolják felette. Fényes reggel volt. Amit ő kerevetnek nézett, az a leterített, hosszú boncolóasztal volt. Ha kissé arrább nyúl az éjjel, akkor megérinti a tetemet. Uaj, nem valami kellemes kaland. A máj enyhén duzzott, maláriás recidívák nyomai. Ezt ne is írja, kolléga, hallatszik Mark helyt hangja. Nyomor belső falán gyógyult ulkuszra emlékeztető borsónyi duzzat nyirokszövet, így gyerünk tovább. Hány óra van? Kezdek éhes lenni. Ez semmi. Most írja. A felső tüdőlebenynél induló szúrtsebb nyílása körül, mint egy 2 centiméteres elszíneződés, zúzott felület, bizonyára a markolattól. Hű, de meleg van. Így. Ez semmi. Mehetünk! Köpenysóhogás közben diktál. A halál oka a szúrtsebb mentén átvágott artéria következtében beállott gyors elvérzés. Gruber varja össze. A jegyzőkönyvet 2 példányban gépelve, a löncshöz kérem. A Gruber nevű piszmogni kezdett a varrással. Időnként zizzent a szurkos párga. A többiek kezet mostak, azután mennek. A terítő alatt távolodó cipők látszanak. Ejha, az egyik cipő fehér, teniszszövet, igen piszkos, és egy különös alakú kávébarna folt van rajta. Ez hozta a levelet Mood szobájába, amit a lány elégetett. Már a küszöbnél van. A fene ezt a Gruber nevűt, hogy itt maradt varni. Most megtudhatná. De hiába. Becsukódott az ajtó, elmennek, és a Gruber nevű var. Méghozzá dúdor is a pimasz. Hű, de meleg van. És hogy megáll itt a levegő? Na nézzük csak. Kik lehettek jelen a boncolásnál? Már két egészségügyi főtanácsos, az alorvosai és orvosai. Általában csak orvos. Tehát a barna foltos fehér cipő egy orvosé. Kezd a hőség elviselhetetlen lenni. Tulajdonképpen meddig van ez az alak? És dúdol közben. Ilyen egyszörnyű fráter. Na végre. Mosakszik. Most meg fütyül. Ez tréfára veszi az ilyesmit. De végre megy. És az üldözött Félix kimászhat a levegőre. A halott letakarva fekszik. Undok hely. Hogy a fenébe jut ki az ember élve a boncteremből, ha nem orvos? Körülnézett. A falon néhány köpeny lógott. Gyorsan felvesz egy köpenyt. Akad egy bokáig érő. Elszántan az ajtóhoz megy. És kilép. Lesz, ami lesz. Bok az örrenés, az őr tiszteleg. Nagyszerű. Semmit sem vett észre. Merre elmentek a kollégák? Kérdezi. A szuterénban rendezték be a fertőtlenítőt. Köszönöm. A földszint mellék folyosóján vannak. Öltözők, gépház, kamrák. Elsiet. Kiér a szőnyeges szállodai folyosó részre, és megy. Hová? Ezt ő is szeretné tudni.
Doktor úr!
Hatalmas, köpcös ember szólt rá egy nyitott ajtóból.
Parancsol? Johannes Brönsz vagyok, és azt hittem hozzám küldte Márk egy tanácsos úr. Igen, igen, túlmentem a szobám. Parancsoljon!
gyorsan belépett. Talán itt szerezhet valami ruhát.
Hát, miről van szó?
Az óriás, vállas, durvarcú ember rikító eleganciával volt öltözve, de siralmasan szenvedő arccal nézett a fehér köpenyes látogatóra.
Markely tanácsos úr azt mondta, hogy ön segíthet rajtam, doktor úr. Ön a nagy Raleigh professzor fia. Így van. Nevem John Raleigh.
Mit kíván? Nem Charlesnak hívja? Dehogy nem.
John Charles Raleigh a nevem.
Nagyapám után vagyok John, és ezt használom. Hát, mi a panasza, kérem?
Hát, nem mondta el Markely úr?
Na, úgy nagyjából.
Épp hogy. De jobb, ha a beteg maga meséli.
Mióta érez fájdalmakat?
Én? Nem fáj semmi.
Már úgy értem, hogy a hurut, illetve a láz, amikor hát kezdődött.
Meleg van itt.
Megtörölte a homlokát.
Hát nem volt lázom, se hurutom, nem értem.
Csodálkozott a beteg. Na hát úgy értem, hogy számítottam ilyen tünetekre, mert ha fejfájása szokott lenni.
De nem szokott.
Mi baja van ennek?
Sohasem fáj a fejem,
ismételte.
Úgy? Hát ez elég aggasztó, és reumánál nincs reumám.
Hát ez reménytelen. De mire fáj tulajdonképpen?
Semmim.
Igen? Hát ezzel majd segítünk. Szedett már porokat?
Nem,
sóhajtott Bruns. Elgyöttört, beesett arcán a halálfélelem verítéke fény lett.
Azt hiszem, rajtam csak Lee-Sing segíthet.
Ő kínai belgyógyász?
Nem, ő a betegség.
Lee-Sing, Markét azt mondta, hogy tanácskozott rólam önnel.
Igen, igen, tanácskozott, de jobb, ha elmondja, az ilyesmit a betegtől kell hallani.
Hát ez mi? Terített asztal, gyönyörű hideg büfé. Nagy betegnél ritkaság, és pokoli kína Félix nevű úrnak, aki 24 órája nem evett, csak futott, menekült, öltözött, vetkezett, és részt vett egy boncoláson.
Micsoda csodás bélszín! 4 év előtt kezdődött,
mondta egy mély sóhajjal a hentes alakú, durva arcú ember, aki ezen felül rikító eleganciával öltözött, és akkora lapos nagy kezei voltak, mint egy-egy tepsi.
4 év előtt jártam először Kuala Lumpurban. Ott kezdődött. Egy nyírkos, forró estén.
Hidegrázás?
Nem. Szerelem. Hát az sem csekésség. Megismerkedtem Lee-Singgel, és megszerettük egymást. Én is szerettem. De hát egy kínai nő, és az a rosszagú, zsúfolt Kuala Lumpur, szóval. 2 hónap után véget vetettem az ügynek. Éjszaka titokban elhajóztam messzire, Shanghaiba. Itt kezdődött. 5 perccel a megérkezésem után jelentkezett egy vén kínai. Uram, mondta, Lee-Sing üzenetet küldött, és átadott egy levelet. Lee-Sing diktálta valami kínai gazembernek. Az állt benne, hogy ő elvonul valahová, egy erdőbe. Ott éjjel-nappal azt az átkot gondolja, hogy én meghalljak. Ha eljött az idő, jusson eszembe utoljára Lee-Sing, aki a halál érkezésekor 4 mimóza virágot fog küldeni. Amikor a 4. virág megérkezik, készüljek a halálra. Ön mosolyog. Én is nevettem, és kirúgtam a kínait. Pedig sokat hallottam a babonáról. Itt keleten már láttam megátkozott embert napról napra fagyni, sorvadni, és nem volt orvos, aki segítsen rajta. 3 hónap előtt kaptam az első virágot, és nevettem volna, ha nem Londonban történik.
Mi?
Így van. Londoni fürdőszobámban, a földön egy mimóza virág feküdt, és senki sem tudta megmondani, hogy mikor került oda. Utána súlyos influenzában megbetegedtem. Azóta hiszek. Igen. Azóta megrendült bennem az anyagiasság. Félni kezdtem. Rossz álmaim voltak.
Fogytam.
Hány font volt, mielőtt lefogyott?
200-on felül,
felelt egy mély sóhajtással, és cigarettára gyújtott. Azután
kerestem Lishinget. Kuala Lumpurból eltűnt. Fezreket költöttem rá, hogy kerestessem, felkutassam 100 meg 100 emberre mindenfelé Ázsiában. Hiába. És Kolombóban, 2 hónap előtt, a reggeliző asztalon megtaláltam a 2. mimózát.
Bocsánat, uram, felelte a fehér köpenyes. Mi az ön foglalkozása? A köpcös egy másodpercig körbejártatta a szemét a szobában.
Magánzó vagyok.
Kínos csend. Nyilvánvaló volt, hogy hazudik. Az űzött fiatalember vágyó pillantást vetett a kis asztalra, ahol az ételek álltak.
Azután,
folytatta a köpcös,
tegnap megtörtént a katasztrófa.
Még egy mimóza?
Úgy van.
Megtörölte a homlokát. A rémület nyírka jut rajta. Ez az ember komolyan bajban volt. Sárgás bőrén, zavaros tekintetében csak ugyan a halál üzenete ült.
Markett azt mondta, hogy elküldi önt hozzám, Mr. Rayleigh, mert hasonló esetben már sikerrel járt el egy hajós tisztnél. Igen, igen, az jó kis eset volt.
Ugyanolyan, mint az enyém? Nem, annak narciszt küldtek, de szintén lefogyott.
Én, uram, nem remélek már. Étvágyom nincs. Az izmai mernyedtek. A légzésem nehéz. De az étvágytalanság a legnagyobb hiba. Nem tudok enni.
Érthetetlen, felelte Félix lihegve, és nagyot nyelt.
Egész nap itt áll az étel. Azt reméltem, hogy megkívánom, de hiába.
Nem tudom, hogy az ön hajós tisztjénél nem volt. A fiatalember felderült. Ugyanez?
De, éppen itt értem el sikert.
Hogyan? Szuggesztióval. Ez az egyetlen mód. Ön egy erősebb akarat befolyására meggyógyul.
Igazán nem bánná meg. Kétségbe estem, amikor Markhelyt azt mondta, hogy csak akkor jöhet, ha nem lesz...
Itt megvonaglott az arca.
Boncolás. Nekem sürgős, mert végem. Végem.
A köpenyes megkönnyebbült. Nincs baj. Riley nevű orvos nem fog jönni, mert ma volt boncolás.
Hát, kérem, kezdődjék a hipnózis.
Ön mindenben utánozzon, bármilyen nehezére essék.
Tegye, amit mondok.
A hajós tisztet halála előtt 1/4 órával gyógyította meg, ugyanilyen elmebajból.
Álljon fel, így, nézzen jól a szemembe. Igen, jöjjön. Üljön le, így.
Ott ültek az asztalnál. A fiatalember táguló orcimpákkal belevágott a húsba, és a rémülten bámuló Burns szemeibe nézve rekedten mondta.
Vágjon. Így. Tegye a szájába.
Enni kezdett mohón.
Így. Rágni. Úgy, megint.
Vágott és evett, és a szeme ragyogott. A másik nagy kínnal követte a példát, gyerekesen sírós arccal.
Egyen. Az ilyen jóízű példa ragályos. Így volt a hajósnál. Enni, rágni. Nézzen a szemembe. Ugyan rágni, enni. Mustán nincs.
A beteg hüledezve nézte. Az orvos szuggesziós gyógymódja alatt perceken belül eltűnt minden étel az asztalról. De végül is Burns kedvet kapott a teleszájjal táplálkozó embertől, és evett.
Egész jó orvos. Na, most töltse magának ebből a viszkiből. Nem bírom. Csend! Csinálj utána. Így. Fenékig.
És ivott. Ivott. Burns is kiitta a poharából a viszkit. És most? Kérdezte.
Most szépen elénekli velem együtt tízszer, hogy it's a long way to Tipperary.
Később a másik szobában lakó hittérítő két kézzel verte a falat, hogy hagyják abba az elviselhetetlen kornikálást, mert az igazgatóhoz megy, de nem is hederítettek rá. Sőt, táncra perdültek, hogy rezegtek az ablakok.